korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Evez a mére 179. adás. A régi és az új húsvét a mai elmélkedésünk címe. Az első húsvétról beszélünk, és annak új szövetségi beteljesüléséről. Előzmények. A múltkor láttuk, hogy a csipkebokor látomás után Mózes megkezdi küldetését. Visszatér Egyiptomba, ott egy kis bonyodalom volt, mert egy angyal nem akarja átengedni, mert nincsenek a gyermekei körülmetélve, aztán mégis elintézik, tehát visszatérnek szerencsésen Egyiptomba, felveszi a kapcsolatot Áronnal, a bátyjával, aki majd a későbbi történetben főpap lesz, és a nép elöljáróival. Ezután közösen a fáraóhoz mennek, és csak annyit kérnek tőle, engedje el a népet, csak átmenetileg a pusztába, hogy ott imádhassa az ő istenét, az egyetlen istent, az urat. A fáraó nem enged, sőt, a munkafeltételeket megszigorítja, nagyon megszigorítja a téglák állapotát, az anyagát, rengeteg előírást, új előírást talál ki, és mivel hát rosszabb lett a sorsuk, a nép bizalma megrendül Mózesben. Egyébként ezt az mind Mózesnek az összes könyvében látjuk a népnek ezt a hát megrendülését és összeomlását, hogy a lelkesedésben hamar elfelejtik a rabszolgaságot is, elfelejtik a Isten jóságát is, folyton lázadoznak. Nem jó az, ami éppen van. Ez egy nem csak az ő, hanem egy általános emberi állapot, mi is tapasztaltuk ezt. Tehát akkor most Mózes Istenhez imádkozik, ő újból visszaküldi a fáraóhoz, ahol Áronnal együtt jeleket tesznek, különböző jeleket, a bot kígyóvá változik, és vice versa, aztán valamennyire a fáraó udvari papja is ezt tudják utánozni, de nem tökéletesen, de nem történik engedmény, ekkor sem semmilyen engedmény, és ekkor jön az a sorozat, amit mi 10 csapásnak nevezünk. 10, mert az egyiptomi számrendszerben ez volt a tökéletesség, a teljesség jele, ugye 10, 100, 1000. Ha 7 csapás lenne, akkor ugyanazt jelenteni, vagyis lefordítva a számmisztikát, az Úr nagyon kiadósan megleckésztette Egyiptomot és a fáraót. Erre mindig visszatérek, mert volt évekkel ezelőtt ebben a sorozatban külön a számokról egy elmélkedés, jól jegyezzük meg, hogy ezek nem valós számok, hanem jelképes számok, tehát nagyon megbüntette Egyiptomot. Hát ez csak egy kis kitérő, most jönnek a csapások. Szinte kivétel nélkül különféle természeti csapások ezek, nem kifejezetten csodák, hanem csokorba szedett jelenségek, katasztrófák, amit katekétikai szempontból össze a későbbi írók gyönyörűen összeállítottak, valószínűleg különböző természeti csapások érték Egyiptomot, ebből egy katekézis állt össze, és figyelmeztető jelekként értelmezték, de a fáraó nem engedett. Tehát először mindig engedett egy kicsit, aztán nem, és akkor jött az újabb csapás. Most elsorolom azért az első 9-et, mert a 10-et külön fogjuk taglalni, amik bármikor már megtörténhetnek, ugye a véres víz, ugye Egyiptomnak a vörös homokjától, ezt is már tudjuk, hatalmas békasereg jelenik meg később, aztán szúnyogok, legyek, dögvész, fekélyek, jégeső, sáskák, hát az is egy nagyon nagy csapás, a sáskák elviszi az összes földi munka gyümölcsét, a termést. Sáskák, és a sötétség, egyiptomi sötétségnek is szoktuk nevezni, lehet, hogy teljes napfogyatkozás. Tehát ez volt az első 9, ami természetes dolog. Na most jön a 10. csapás, amit hát én magam is nagyon nehezen tudok megemészteni, nem szégyen ez, csak arra gondoljunk, hogy Jézus nélküli világ még, megváltó nélküli világ, és kicsit nehéz feldolgozni. Tehát mi a 10. csapás? Ez a jel, bárhogy is nézzük, rettenetes. Az egyiptomi elsőszülött fiú gyermekek életét, mindegyikét kioltja egy öldöklő angyal. Tehát házról házra fog járni, és ezt mondjuk nem lehet természeti jelenséggel megmagyarázni, lehet, hogy van valami alapja, de ahol elsőszülött fiú gyermek van, ott meghal. Ez a 10. csapás. Na most, Isten képünkkel ez, hát persze, hogy ellentétes, hogy így veszi rá a fáraót és Egyiptomot, hogy engedje ki az izraelitákat, hát ilyen szörnyű eseménye, mert még a természeti csapásokat csak-csak, ugye? Tehát Isten képünkkel ellentétes, erről már volt szó, és lesz is, de újra meg újra fel kell figyelnünk erre, azért, mert nagyon sokan kétségbe esnek, és azt mondják, hogy egyáltalán nem kell olvasni az Ószövetséget, mások jót nevetnek rajta, hogy na hát ilyen aztán a Jóisten, ilyen haragvó és bosszúálló, erre vissza fogunk térni, különösen lesz, különösen fájdalmas lesz ez majd a Bírák könyvében és Józsué könyvében, hát majd egységesen, mert azt sem tudjuk részletesen venni. Tehát nagyon figyeljünk erre, nem illeszhető bele az első csapások, előző csapások sorrendjébe. Na most a 10. csapásnak van egy előkészítése az izraeliták számára, tehát az izraelitáknak le kellett vágniuk egy bárányt, és bárány vérét az ajtó félfára tenni jelül, hogy ha majd jön az öldöklő angyal, és látja ezeket a bárány vérével megjelölt ajtófélfákat, akkor ott ne öldököljön, kikerülje ezeket. Utána ezt a bárányt meg kellett sütniük, a következő dolgokat kellett hozzátenni. Kovásztalan kenyér, más néven macesz, vagy macót, később pászkának is nevezték, vagy nevezik, azért kovásztalan, mert nincs idő arra, hogy megkeljen, sietve kellett elkészíteni. Keserű füvek, más kiegészítők, amik a egyiptomi fogságra emlékeztetik őket. Állva kellett enni, felkészülve az útra, csontot sem volt szabad törni benne. Érdekes módon, hogy csontot ne törjetek benne, a húsvéti bárány szimbólumát János evangélista dolgozza fel Jézus kereszt halál, akkor emlékszünk a János passióra. Aztán, hát ezután, miután megtörtént a báránynak a elfogyasztása, akkor elindultak az útra. A pászka, most az elnevezésekről egy kicsit, hogy pászka, peszach, ezek az elnevezések, abból az igéből származnak, hogy átmenet, átvonulás. Az tudlik az angyalnak az átvonulása, és ebből lett az ünnep. Majdnem mindenféle nyelven ebből lett a pászka, és annak különböző variációi az élő nyelvekben, de pászkának hívjuk a kovásztalan kenyeret is. Victime pascali laudes, ugye a húsvéti énekünk is, ott is szerepel ez a szó. Hát a magyar az kicsit hétköznapi elnevezés a húsvét, mert hát, hogy akkor már szabad húst enni, ezt jelenti. Elkezdődik a kivonulás. Bekövetkezett a 10. csapás. A fáraó és Egyiptom bénultan összeroskadva gyászol. Ekkor indulnak az izraeliták, de a Vöröstengernél, vagy más néven Sástengernél, ilyen neve is van, megtorpannak. Persze, ugye? Az Úr parancsára Mózes kinyújtja a botját, a víz ketté válik, a zsidók átérnek a túlsó partra, de az álmukból és szomorúságukból fölébredt egyiptomiak üldözik őket, ők viszont az összezáruló víztömeg alatt halálukat lelik fáraóval együtt, lovakkal, szekerekkel együtt. Most értékeljük ki. Az evangélium lelkületével, hogy már mondtam, nem tudjuk felfogni a tizedik csapást, ártatlan elsőszülöttek halnak meg azért, hogy a fáraó végre engedjen. Hogy akkor mi nem, ha már ez van, akkor mi nem csak a fáraó családját, ugye? Majd később a hadsereg tagjai halnak szörnyű halált a hullámokban. Nem is kell, nem is szabad ezt feldolgoznunk, csak egy másik nézőpontból nézzük. Az Istenkép mi volta ad valamiféle választ ezekre a tényekre, vagy jelképes eseményekre. A pogánság Istenképéhez viszonyítva egészen magas rendű Izrael Istenképe, mert egy Isten és láthatatlan, ábrázolhatatlan, mégsem teljesen az igazi, mert azt Jézus Krisztus mutatta meg. Ő az atya képmása. És hogy Pál apostol mondja, hogy fátyol borítja az izraeliták arcát, és így olvassák a Szentírást. Majd a Józsué korszaknál visszatérünk, ott még élesebben mutatkozik meg ez a probléma. Ahogy a kilenc csapás, úgy a víz ketté válásá is lehet nyugodtan egy természetes jelenség, ami szintén feldolgozásra került, katekézis szempontjából, annak bemutatására, hogy az Úr teljesíti szavát, minden akadály ellenére vezeti az ő népét. Ez a régi húsvét. Nos, ön, régi húsvét Bétel lett, ugye ez is a nagy szekvenciában van. Most jön az új. A történet az új szövetségben, ez az ősi történet csodálatos magasságokba emelkedett. Lelki magasságokba. Egyiptom a bűn jelképe, a szolgaság, a lelki szolgaság jelképe, az új föld a szabadság, a megváltás, a kegyelem világa. A tengeren való átkelés viszont a kerességnek az előképe, erre nagyon sokszor utalunk a liturgiában is. A mi húsvéti bárányunk már nem az a bárány, hanem maga a Krisztus, az Isten báránya, aki föláldoztatott. A kovász, az is tovább ment a szimbólumokban, az új szövetségben. Itt a bűnt jelenti a kovász, a régi világot. Kovásztalan kenyér, a tisztaság, a lelki megújulás jele. És itt megállok egy pillanatra, mert a kovásznak van jó értelme is az új szövetségben, ambivalens, mert a kovász, amelyet a tésztába gyúrnak, és átjárja az egész, mint az Isten országa, ugye egy pozitív értelemben, itt negatív értelemben használjuk, hogy a régi kovász, a régi, a bűn kovásza. A nyugati egyházakban, ezen belül a katolikus, evangélikus, anglikán közösségekben az oltári szentség, az úrvacsora látható jele a kovásztalan kenyér most is az. Egyes más egyházaknál és a keleti egyházaknál kovászos kenyér. De ez lényegtelen, mert kenyér. Hát persze, meg azt mondom, hogy lényegtelen, de emiatt olyan harcok voltak a keleti és nyugati egyház között, sajnos. A mindez, amit elmondtam, a Szent Pál több utalása és maga a liturgia erősíti meg, hogy ez így van, hogy az új húsvét. Még egy pár szót mondok a széderestről. A mai zsidó vallási gyakorlat számtalan elemet megőrzött a kivonulás éjszakájának szertartásaiból, például kovásztalan kenyér, hét napon keresztül, keserűfű, különböző emlékeztető ételek a keserűségre, a munkára, és maga az est, ami húsvét, zsidó húsvét, vagyis a Peszák, az a zsidó húsvét neve, úgy A széder, a folyamat, amikor ezt ünneplik, az a neve, hogy széder, rend, ezt jelenti magyarul, hogy rend. Van egy könyv, külön egy könyv, amiből ezt nagyon gyönyörű szépen elvégzik. És itt van például egy olyan rész, hogy a legkisebb fiúgyermek megkérdezi, hogy miben különbözik ez a nap a többi naptól, és akkor a legidősebb, vagy a házi a gazda, vagy az apa elmondja a történetet, és közben ez a jelképes vacsorázás történik. Egyszer én is voltam Óbudán egy ilyenen.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.